Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Másfél év alatt 100 szociális bérlakásba költöztetett rászoruló családokat a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, amely a felzárkózó településeken élő, hátrányos helyzetű családoknak nyílt pályázaton teszi lehetővé, hogy modern, egészséges és tágos otthonok bérlői legyenek, közölte a karitatív szervezet a Távirat irodával. A közlemény szerint egy háromtagú drávagárdonyi család költözött be a felzárkózó települések program 100. szociális bérlakásába. A program első szociális bérlakását másfél évvel ezelőtt, 2024. júniusában a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Jánkmajtison vehette birtokba a pályázati úton kiválasztott család. Azóta összesen már 356 ember, 212 felnőtt és 144 gyermek kezdhetett új életet modern és egészséges lakókörnyezetet nyújtó otthonban, tették hozzá. A programot irányító Magyar Máltai Szeretett Szolgálat eddig 139 bérlakást alakított ki, többségében használt családi házak teljes felújításával, 192 ingatlanban még tartanak a kivitelezési munkálatok, 261 további épületnél pedig a beruházás előkészítése zajlik. Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló program 166 településen létesít szociális bérlakásokat, írták. A kormány szerdai ülésén döntött az Antifa terrorszervezetté nyilvánításáról, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. A kormányfő kifejtette: felállítanak egy nemzeti listát, amellyel a terrorszervezeteket listázzák, és azokkal szemben a legszigorúbban járnak el, kijelentette. A kormánynak élen kell járnia a tekintetben, hogy a tettek és a bejelentett törvényellenes szándékok nem maradhatnak jogkövetkezmények és megtorlás nélkül. Míg a jelenlegi kormány mindig az adócsökkentés kormánya, ellenfelei, a baloldali pártok, ideértve a Tisza pártot is, mindig adóemelést akarnak, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor kiemelte: valóságos adóforradalom történik Magyarországon 3-4 lépésben, és igaz, hogy ez körülbelül 4000 milliárd forintot hagy kint a családoknál, tehát a kormány 4000 milliárd forinttal lesz soványabb, de a családok ugyanennyivel lesznek gazdagabbak, vastagabbak. Úgy értékelt, szerinte ez jó, minél több pénz marad a családoknál, annál jobb. Az ellenzéki pártok azt gondolják, hogy elveszik az emberektől és a cégektől a pénzt, és utána szétosztják úgy, hogy a világ igazságosabb legyen. Én meg azt tanultam, hogy ennek a vége gazdasági csőd, és a végén mindenki rosszul jár, jegyezte meg a miniszterelnök. A Tisza párt vagyonadót akar bevezetni, és ha bevezetik, akkor mindenkinek vagyonbevallást kell készítenie, és megint az állam fogja ellenőrizni az emberek vagyonát, tette hozzá a miniszterelnök. Orbán Viktor kiemelte, a vagyonadó bevezetése esetén fel kell állítani egy vagyonkatasztert, amit ellenőrizni fognak, vagyonosodási vizsgálatok jönnek. Brüsszelnek főnyeremény egy zsarolható magyar politikus, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában arról, hogy az Európai Parlament illetékes bizottsága a Tisza párt elnökének, Magyar Péternek a brüsszeli képviselői mentelmi joga fenntartását javasolta. Orbán Viktor elmondta, Brüsszelnek vannak olyan követelései, amelyeket ő nem teljesít. Nem engedi be a migránsokat, nem hajlandó kivezetni a bank és a multiadót, nem adja fel a rezsicsökkentést. Nemet mond arra, hogy megváltoztassák a családtámogatást, és az így megmaradó pénzt küldjék el Ukrajnába, illetve arra, hogy Magyarország szálljon be a háborúba, sorolta. Ha Magyarország felfüggeszteni az orosz gáz és olajvásárlását, akkor a magyar gazdaság azonnal 4%-kal csökkenne. Családok százezrei mennének tönkre pillanatok alatt, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor azt mondta, ebben az esetben részben nem lenne energia, ami meg lenne, annak az ára sokszoros lenne, és 100 000 forintokkal fizetnének többet a magyar családok. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult idő várható, de napközben vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet, és egyes tájakon néhány órára a nap is kisüthet. Elszórtan valószínű időszakos esőzápor, a délkeleti tájakon a legkisebb a csapadék esélye. A keletihez szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul. Késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Ünnepi koncerttel nyitja évadát a 80 éves MÁV szimfonikus zenekar. A Magyar Állami Népi Együttes 75. születésnapját ünnepli az idei évadban. Október 5-éig meghosszabbítva látható a Néprajzi Múzeum Vígan zengjetek citerák című kiállítása. Egy nagyszabású Freddie Mercury kiállításra készül a Magyar Zeneháza. Szeptember 11-e óta játsszák a mozik Fligau Bence legújabb filmjét, a Jimmy Jaguart, és háromnapos Bartók ünneppel nyitja új évadát a Concerto Budapest. Ezek a mai műsor témái. Köszöntő Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Szeptember 26-án a Zeneakadémián ünnepi koncerttel nyitja a 2025-26-os évadát a MÁV szimfonikus zenekar. A 80 éves együttest 5. éve irányítja Farkas Róbert vezető karmester, aki különleges programot állított össze az évre, de a nyitó koncertre is. Vele beszélgettem. 80 éves a MÁV szimfonikusok. Ön 5. éve van a MÁV szimfonikusok élén. Tehát már tapasztalatok birtokában tud beszélni erről a zenekarról. Milyen volt ezt a zenekart átvenni, és most hol tart ön szerint?
Nekem valóban ez az 5. szezonom lesz, a 25-26-os szezon. Óriási élmény volt átvenni egy zenekart, minden fiatal karmester nyilván arra vágyik, hogy végre megkapja az első zenekarát. Nekem a MÁV zenekar az első zenekarom, amit vezető karmesterként vezetek. Azt gondolom, hogy a zenekar az előző években is óriási fejlődésen ment keresztül. A nagy sikerű koncerteink mind bizonyíték erre a fejlődésre, és most itt állunk valóban a 80. évünkben, illetve a 81-et fogjuk elkezdeni így a következő szezonban. A repertoáron az látszik, hogy a nagyon jól bevált, jól ismert, örökértékű repertoár mellett idén elég nagy hangsúlyt kapnak a modern műveknek a bemutatásaik. Több koncerten észrevehető, mindig becsempésztünk valami modernet. Hogyha most csak az első koncertemet említeném, tehát az évadnyitó koncertjét, ami voltaképp egy ünnepi koncert lesz erre a 80. éves születésnapra, ott amellett, hogy 80 éves a MÁV zenekar, a vasúti személyszállítás is egy évfordulóhoz érkezett, 200 éve van vasúti személyszállítás, és ennek az alkalomnak a megünneplésére Bánkévi Gyula felajánlotta, hogy ír egy művet a zenekarnak, tehát rögtön egy ősbemutatóval fogjuk kezdeni az évadot. A darab címe Loco, mint lokomotív, de csak loco, ez a zenében egészen más jelent.
Mit jelent?
A loco az egy egész pontos helyen történő dolog. Tehát, hogyha azt látjuk egy partitúrában, hogy mit tudom én, a fuvoláknak van írva egy dallamvonal, és oda van írva egy loco, akkor az azt jelenti, hogy pontot szól, ahová le van írva. Lehet olyan, hogy egy oktával följebb szól, vagy egy oktával lejjebb szól, de a loco az mindig a pontos helyet megmutatja.
A lokációhoz
is. A lokációhoz is van valószínűleg köze, igen. Szóval, Bánkévi Gyula Loco című művével kezdjük, és ez néhány év szervezést igényelt, de Binton Marsalis, a híres jazz muzsikus, is komponált egy trombita versenyt, amiről nekem személy szerint Tarkovi Gábortól van tudomásom. Tarkovi Gábor volt a berlini filharmonikusok első trombitása nagyon-nagyon hosszú időn keresztül, és ő ajánlotta ezt a művet, és engem rettentően érdekelt egy ilyen új trombita verseny, tehát ezt a művet is be fogjuk mutatni az évadnyitó koncertünkön, és hát nyilván említettem, hogy az örökértékű klasszikus repertoár művei is jelen vannak az évadban, így Dvorzsák 9. szimfóniáját fogjuk eljátszani a második félidőben, mint egy picike feloldozás, vagy egy olyan mű, ami talán valamilyen balanszot fog teremteni a két modern mű és a romantikus nagy kompozíció, illetve a közönség között.
Mindig felfűzi valamilyen vezérfonalra az évadot. Az idén van ilyen vezérfonal?
Az utaknak volt egy jelentősége, nyilván 80 éve zenében utazunk, így az utazás szintén megjelenik nagyon sokszor a művekben, nagyon sok területét a világnak bejárjuk, és nagyon sok nép zenéjét fogjuk bemutatni, akár az északi szerzők műveire gondolva, vagy akár Európa és Amerika minden tájáról, de azt hiszem, hogy ázsiai művek is elő fognak kerülni ebben a szezonban. Tehát, ha így nézzük, akkor az utazás az mindenképpen fölfűzi ezt a 80 évet a repertoárunkban.
Farkas Róbertet, a MÁV Szimfonikus Zenekar vezető karmesterét hallották. A zenekar szeptember 26-án tart évadnyitó koncertet a Zeneakadémián. Műsorának zárószámaként felhangzik Dvorzsák 9. szimfóniája. Ebbe hallgassunk most bele. Ünnepélyesen megnyitotta 2025-26-os évadát a Hagyományok Háza. Csak úgy, mint eddig, a programban színpadi, táncos és zenés produkciók, tudományos és ismeretterjesztő előadások, valamint a rendszeresen visszatérő táncháza gazdag kínálata jellemző továbbra is. A Hagyományok Háza keretében működő Magyar Népi Iparművészeti Múzeum kiállításai szintén gazdag kínálattal várják a látogatókat. Október 30-áig még látogatható a Folk Fashion, divat a Folklore című tálat, amely közel 150 ruhadarabot és kiegészítőt mutat be, feltárva a népművészet és divattörténet közötti párhuzamokat. A Magyar Állami Népi Együttes is a Hagyományok Háza falai között működik, művészeti vezetője Pál István Szalonna. Ők 75 évesek lesznek 2026-ban, erről is beszéltünk a Prímással. A Magyar Állami Népi Együttes a Hagyományok Házának a rezidens zenekara. És most előttetek az évad, mesélj, hogy mire számíthatunk, milyen új előadásokra, vagy milyen régiekre, tehát mi a repertoár az idén.
Ugye kifogyhatatlan a tárháza a Magyar Állami Népi Együttesnek, hiszen az elmúlt 75 esztendőnek a táncai, azok mind ott vannak azért a tarsolyban, és amikor a jubileumi éveink jönnek, akkor mindig egy-egy régi műsorszámot is előveszünk.
Ez azt jelenti, hogy most vagytok 75 évesek?
26-ban lesz az együttes 75 éves, hiszen 51-ben alakult a Magyar Állami Népegyüttes, de ezt az esztendőt még egy gyönyörű bemutatóval nyitjuk. November 7-én lesz Gyökerek és Szárnyak című előadásunk. Ez a mai Kismagyarország területéről, én mindig úgy mondom, hogy nagyszoknyás táncok, hiszen a mai kismagyarországi viseletekben ezek a nagyszoknyás táncok, ezek annak köszönhetőek, hogy sok alsó szoknyába öltöztek fel a lányok, és ilyen gyönyörűen elterítődnek rajta a nagyszoknyák. Ezek még Felvidéken és Kárpátalján szintén megvannak, de Erdélyországban más típusú a hölgyemények viselete. Na most ezeknek a táncoknak lesz egy ilyen antológiaszerű bemutatása, és itt azt lehet mondani, hogy Bodrog köztől vagy Szatmártól egészen Rába közig bejárjuk az anyaországot, és szebbnél szebb táncokat láthat a nagy érdemű közönség. Ez lesz a nagy bemutatónk. Ebben fiatal koreográfusaink, akik több országos fesztiválon már megmérettettek, ők koreográfálnak, mindenki kapott egy-egy szeletet a műsorból. Fundák Kristófot és a Kaszai Lilit kivéve, akik a Vadrózsa együttesnek a vezetői, ők külsősök, de a többiek mind a Magyar Állami Népi Együttes tagjai, tehát ők azok, akik koreográfálják, és Ágfalvi György az, aki összefogja az egészet és rendezi ezt az estét. Ezen kívül ugye folytatólagosan részt veszünk a Petőfi programba, ami a kis településeket szólítja meg, tehát az Állami Népegyüttes kamara csapatai utazzák szerte a kis falvakat és fellépnek. Hihetetlen öröm egyébként látni, hogy szeretik ezeket az előadásokat. Lesz egy gyönyörű koncertünk adventben ez a zenekarral, ez most premier lesz, hiszen ilyen koncertünk még nem volt. Eközben a MIPA nagy színpadát belakjuk, hiszen a Váró Betlehemes új évre visszaköszön a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Akkor Tímár Sándor 95 éves születésnapját is szeretnénk méltó módon megünnepelni, hiszen Tímár Sándor egyik oszlopa a Magyar Állami Népi Együttesnek, és Mihály Gábornak, a mostani vezetőnknek a stafétabotot ő adta, tehát mesterének is tekinti. És ezen kívül rengeteg olyan előadás, amiket játszunk, a Hajnali Hold, a Magyar Rapszódia, a zenekari koncertek, ezek mind-mind előjönnek. Hát ezt ugye a közönség a honlapról meg tudja nézni, mert folyamatosan igyekszünk tájékoztatni a közönséget, hogy lássák, milyen előadásunk vannak. És hát jönnek még a különböző évadok, tehát a szerb-magyar kulturális évadban is részt fog venni a Magyar Állami Népi Együttes, de ezek folyamatosan beérkező fellépési lehetőségek.
Tehát ennyit a Magyar Állami Népi Együttesről, de Pál István Szalonna is bandája, és mérhetetlen mennyiségű fellépéssel rendelkezik egy adott évadban. Mesélj már erről, hogy tudod egyébként ezt a két énedet összeegyeztetni, mert hiszen léptennyomon lehet veled találkozni.
Az egyik legfontosabb dolog, hogy én ezt nagyon szeretem csinálni. És bármilyen felkérés jön az életemben, akár adminisztrációs szerű munka is, akár itt a Magyar Állami Népi Együttesben, én mindegy igyekszek azt elmondani, hogy én úgy érzem, hogy én akkor tudok bármiben is megfelelő módon teljesíteni, ha muzsikálhatok. Így a Szalonna bandával is, és az Állami Népi Együttessel is. A kettő persze két külön dolog, de azért nem szoktam én ezt annyira szétválasztani. A szabad időnkben a Szalonna bandával muzsikálunk, a munkaidőnkben pedig a Magyar Állami Népi Együttessel muzsikálunk. Ugye a Magyar Állami Népi Együttes az 99%-ban tánckíséret. ezért a Szalonna bandával nagyrészt koncertezünk. Szerte a Kárpát-medencében, meg a nagyvilágban is. Mi most voltunk ebben az évben 20 esztendősek, és ezt egy ilyen jubileumi évadnak terveztük, és a koncertjeinken is igyekeztem összeválogatni a táncház mozgalomnak az elmúlt 50 jó néhány éves programjába azokat a dalokat, ahogy a közönség énekelje velünk végig ezt az évet. És ez működik is, nagy örömmel látom azt, hogy bármerre is járjunk a koncertjeinkkel, nagyon-nagyon sok ember énekel velünk, és szeretik azt, amit csinálunk. Ugye mi nem játszunk feldolgozásokat, hanem a népzenének a régi és az új stílusú dallamait játszok a koncertjeinken, de tényleg nem panaszkodom, mert rengeteg helyen játszunk, még ebben a 25-ös évben is azért van még hátra jó néhány egész Zalaegerszegtől a Balatonon keresztül Erdély országig, és ha úgy alakul, akkor még külföldre is el tudunk utazni olyan országokba, például az Egyesült Államokba, ahol meghívásaink vannak. Tehát játszani fogunk, Szalonna Band egy rendkívül jókedvű csapat, nagyon sokat töltünk együtt a buszba, de mi szeretjük ezt csinálni, és remélem majd 40-50-60 évesen is ezt fogjuk csinálni.
Erdély országot említetted, és Kárpátalja, hiszen tudjuk, hogy te kárpátaljai vagy. Milyenek most a lehetőségek számotokra, vagy egyáltalán milyenek a lehetőségek?
Igazából az én szívemben most a Kárpátok látványát, azt a Hargita és a hozzá tartozó részek azok, amik pótolják, hiszen én negyedik éve nem voltam otthon Kárpátalján, nem tudok én sem hazamenni. Úgyhogy Kárpátalja ilyen szempontból kimaradt, de a tanításaink, tehát a lassan 30 esztendős táborunk, amelyeket Kárpátalján csináljuk a szüleimmel, folyamatossága megmaradt, csak 400 gyerekhez nem mi megyünk most haza Kárpátaljára tanítani, hanem áthoztunk 400 gyereket, és Sátorajóhelyen a Rákóczi táborban volt a táborunk. És akkor van egy ilyen megállapodásom az erdélyi zenész cimborákkal, hogy most én megyek Erdélybe tanítani, ők pedig mennek helyettem Kárpátaljára tanítani. Tehát ezért is jó, hogy a Kárpát-medence ilyen szépen működik, hogy tudunk egymásnak segíteni, amikor baj van. Úgyhogy rengeteg időt töltök akár Gyimesbe is, Csíkba is ezen a környéken, mert azok a hegyek azért hiányoznak.
Pál István Szalonnát, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetőjét hallották. Most a Szalonna és bandája muzsikál.
Thank you. még egyszer, ha lehet. Ha nem pedig, most vegyen el engemet. Nyújtsa meg seje haj, csak még egyszer.
A nagy érdeklődésre tekintettel október 5-éig meghosszabbította a Néprajzi Múzeum a Vígan zengetek citerák című kiállítását. Érdemes felkeresni a múzeum honlapját, mert ott jelzik, hogy a hátralévő időszakban milyen koncertekkel és tárlatvezetésekkel várják a látogatókat. Most Pálóczi Krisztina kurátort hallják.
Úgy tudom elképzelni, hogy akkor tud megszületni egy ilyen kiállítás, ha vannak olyan tárgyak, amiket muszáj megmutatni a közönségnek. Ez volt a szervező eleje ennek a mostani kiállításnak?
A múzeumban több mint 4000 hangszer található a világ minden tájáról. Ezek közül a Kárpát-medencei gyűjteményt tartalmazó hangszergyűjteményben közel 150 citera található, amiből olyan körülbelül 80 és 90 között mutatunk itt be tárgyakat.
Ezek a magyar citerák, vagy a Kárpát-medencei citerák, de azért itt másmilyen citerák is vannak, amire nem is gondolna az ember, mert én, mint egyszerű laikus, azt gondolom, hogy a citera nagyon magyar népi hangszer. Nagyon népi és nagyon magyar hangszer. Ehhez képest a világ más tájain is leülnek emberek, és nekiállnak egy fadalamnak, és akkor készítenek változatosabbnál változatosabb citerákat. Tehát jó, ha tudjuk, hogy máshol is van ez.
Igen, tehát ha citerára gondolunk, akkor azért mindenkinek a magyar forma jut először eszébe. Viszont a citera nem csak egy hangszert jelöl, hanem egy egész hangszercsaládot. A húros hangszereken belül van egy úgynevezett citeratípus, aminek az a jellemzője, hogy a húr a hangszer egész testén végig rezeghet, illetve nincs a hangszernek nyaka. Na most ebből kifolyólag rendkívül nagy a formagazdagságuk ezeknek a hangszereknek. Ide tartoznak az egyszerű csöves citerek például, amik tényleg csak egy bambuszcsőből kivágott húrok, vagy ide tartoznak a nagyon egyszerű bocciterák, amikor csak egy darab boton van egy darab húr, és azon játszanak, a még egyszerűbb afrikai vájú citerák, de a nagyon-nagyon szép ázsiai domború citerek is ide tartoznak.
Itt azért elsősorban a magyar citerákat látjuk. Hányféle magyar citere van? Ugye már említette, hogy azért nagyon egyszerű is tud lenni, meg bonyolultabb is, de vannak-e kategóriák, amik határozottan megállapíthatók?
A magyar citerákat forma alapján szoktuk a leginkább csoportosítani. Vannak a nagyon egyszerű hasább citerák, amikor csak egy ilyen téglalap forma doboz, és azon vannak a húrok. Vannak az úgynevezett kisfejes citerák, amikor ehhez a dobozhoz már kisfejek tartoznak. Vannak a hasas citerák, az egyértelmű, mert hogy van egy pici hasuk. Jó, hogy azt mondjuk, hogy hasas citerák, de hát ezek rendkívül változatosak tudnak lenni. Fél hasas, éppen hasas, kis hasas, dupla hasas, és van ennek az ötvözete, az úgynevezett hasas kisfejes citerák. Jelenleg a revival mozgalomban főleg ezeket látjuk, ezeket szeretik a leginkább használni szerintem.
Melyik korból származik a legrégebbi citer, amit megtalálta a kiállításban? És hát gondolom a legújabb az 2024-25.
A legrégebbi datált hangszerünk az 1868-as, de igazából nagyon korábbról nincs is a citeráról képünk. Tehát a legkorábbi feljegyzések is a 19. század feléből származnak, és igen, a legújabb szerzeményeink azok 2024-esek.
Törekszik a kiállítás arra, hogy interaktív legyen, tehát bele lehet hallgatni citera muzsikákba, vannak számítógépes programok, amiken keresztül például megnézhetjük, hogy hol lehet citerázni, hol vannak citera közösségek.
Igen. Intéztünk egy olyan felhívást a múzeumban, még a kiállítás előtt, hogy citera zenekarok jelentkezését vártuk, hogy egy térképre felkerülhessenek a kiállításban, hogy egy kis bemutatkozással megtudhassuk, hogy az országban, illetve magyar nyelvterületen hol is vannak ma citera zenekarok, vagy hányan citeráznak. És közülük, akik akartak jelentkezni, azok például szombatonként ebben a kiállításban játszanak, minden szombaton zenés citeraszóban 3 órától.
Vígan zengettek citerák. A Néprajzi Múzeumban október 5-éig látható kiállítás kurátorát, Pálóczi Krisztinát hallották. A Magyar Zeneháza bejelentette, hogy 2026 tavaszára világra szóló kiállítást tervez. A World of Freddy-vel együttműködve elsőként mutatja be a világ egyik legnagyobb rock ikonja, Freddie Mercury személyes történetét úgy, ahogyan eddig még soha nem láthattuk. A tálat a Freddy címet viseli majd, apropója pedig a világsztár 80. születésnapja, és a magyar közönség számára is emlékezetes 1986-os Budapest Queen koncert 40. évfordulója. A kiállítás több száz eredeti, személyes tárgyon barátok és munkatársak exkluzív visszaemlékezésein keresztül vezeti be a látogatókat a kulisszák mögötti világba. A készülő kiállításról Batta Andrást, a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatóját kérdeztem.
Hogy jött össze ez a kiállítás?
Nagyon érdekes a történet. Az egyik nagy sikerünknek köszönhetjük a Díva kiállításnak, amit ugye a londoni Victoria and Albert Múzeummal együtt csináltunk, pontosabban ugye tőlük vettük át, de kiegészítettük magyar dívákkal is. Annak olyan nagy sikere volt, nemzetközi is, és ott a londoniak látták, hogy mire vagyunk képesek itt a zeneházában, egyáltalán milyen ez a zeneháza. Ezt a Freddy kiállítást egyébként ott akarták eredetileg megcsinálni, de a londoniaknak valami miatt talán túl sok volt a már a naptárba beépített feladatuk, és akkor azt ajánlották, hogy jöjjenek hozzánk, mert hogy mi legalább olyan jól meg tudjuk csinálni ezt a kiállítást, mint Londonban. Most ez már önmagában egy nagyon nagy dolog, és ki az, aki jött? Ugye egyrészt a Freddie Mercury-nak a személyi asszisztense, aki az utolsó 12 évben vele élt, és minden rezzenését ismerte. Másrészt pedig egy nagyon szimpatikus cseh fiatalember, mondom én, hát már azért ő is biztos van 40 éves, egy jól menő, én azt gondolom, hogy a befektetési bankár lehet. A lényeg az, hogy hobbiból gyűjti Freddie-nek a különböző ruháit, és ebben egy nagyon nagy gyűjteménye van. Tomás Hinkelnek hívják egyébként. És ők ketten kerestek meg bennünket, hogy egyrészt itt van a gyűjtemény, meg itt vannak a gyűjtők szerte a világban, akik fanatikus módon gyűjtik a Freddie relikviákat, amik csillagászati áron cserélnek gazdát, és kerülnek aukcióba. Sotheby's-nek volt egy ilyen nagy aukciója. Valamint jött a magával ragadó Peter Freestone, aki a Freddie asszisztense volt, és elkezdett mesélni Freddie-ről. Na most hát mondani nem kell, hogy eleve ugye Freddie Mercury mindannyiunknak fogalom, még nekem a klasszikus zene kedvelőnek és klasszikus zenetörténésznek is, és hát amikor ezeket a történeteket hallottuk, akkor hát a fantáziánk megindult, és így kezdődött ez. Hát most már egy éve tart, ennek borzasztó hosszú előkészítési munkálatai vannak, és jogi procedúráktól kezdve, hát rengeteg gyakorlati kérdés. Tehát mire ez a kiállítás már bekerül a mi kiállító terünkbe, addig nagyon-nagyon sok munkát kell elvégezni.
És mikor nyílik a kiállítás?
Azt mondjuk, hogy tavasszal, tehát 2026 tavaszán a legjobb remények szerint március második felében már meg tudjuk nyitni.
Freddie Mercury-ről nyílik kiállítás 2026 tavaszán a Magyar Zeneházában. Az intézmény ügyvezető igazgatóját, Batta Andrást hallották.
Yeah.
október 11-e óta látható a mozikban Frigau Bence legújabb filmje, a Jimmy Jaguar. A filmrendező nagyon fontos, emblematikus filmeket készített már eddig is, így például a Rettenet elnyerte a Berlinálén a legjobb első filmdíját, míg a Csak a szél a Berlinále nagydíján kívül az Amnesty International filmdíjat és a Peace Film Awardot is megkapta. A Jimmy Jaguar nyáron a Karlovy Vary Nemzetközi Fesztiválon debütált, majd a Miskolci Cinefesten. A független film főszereplői Major Erik, Per Krisztián, Balla Eszter és Jakab Juli. A misztikus történet forgatókönyvét is Fliegauf jegyzi, sőt ő volt az alkotás egyik producere is. Vele beszélgettem. Jimmy Jaguar, ez a címe a te filmednek, ami egy gyerekkori mondóka, és erre is te emlékszel, még óvodás korodban hallottad?
Igen, ez a 70-es években egy népszerű mondóka volt a játszótereken.
És te is mondogattad?
Én is, hát ezt énekeltük. Tudod, ez ilyen érdekes, mert ennek nincs írott verziója, szóval, hogy ez így tényleg úgy mondóka, hogy szájról szájra terjed, és senki se tudja, hogy honnan ered.
Semmi értelme.
Nincs értelme, igen. Hát de annak sincs, hogy Ankatoténusz Flóra, tehát sok ilyen mondóka van, de azoknak ismer az eredetét. Ennek nem. Ez valahogy csak szájról szájra terjed, és nincs jelen a népi folklórban, tehát azt se lehet mondani, hogy ilyen típusú népdal. Azt lehet mondani, hogy egy népi mondóka, csak ez a nép, ez a panel házak játszóterein élt. És akkor ott mi közöttünk, gyerekek között terjed. Ki találta ki? Ezt nem tudom. Minden esetre, amikor ezt énekelgettük, egyszer ott volt egy tűzoltó, aki a zsanai gázkitörésen dolgozott. Ez a zsanai gázkitörés, ez egy ilyen elég nagy volumenű ipari katasztrófa volt Magyarországon, szerintem ilyen 78-ban mondjuk, és ott volt egy tűzoltó, aki dolgozott, tüzet oltott a zsanai gázkitörésen, és ő a stressztől megőrült, a rettenetes nyomástól, és elkezdett mindenféle szellemeket látni. Olyan szellemeket, amik ott a földből kitörő égő gázból a föld alól bújtak ki, mint hogyha a pokolból léptek volna elő. Gyógyszereket kellett szednie, hogy ne lássa ezeket a szellemeket, mert különben ott voltak körülöttem. És akkor, amikor erre a játszótérre lejárt, ahol mi játszottunk, akkor éppen nem szedte a gyógyszereit, már szakka halucinált, és egyszer csak így fölállt, és rám mutatott, hogy ő a Jimmy Jaguar. Miközben mi a Jimmy Jaguar mondókát énekeltük, és azt mondta, hogy ő a Jimmy Jaguar. Utána arról elkezdett beszélni, hogy ezt látta, hogy a Jimmy Jaguar az egy jaguár, egy fekete jaguár, ami a zsanai gázkitörésnél ott kiszabadult a föld alól, és egy szellem, aki őt üldözi. Én ezt az egészet, ezt így bezártam magamba, ez egy ilyen bizarr, kicsit félelmetes, meg máskor kellemesen borzongott a gyerekkori emlék, amit bezártam magamba, úgy, mint a többi emléket, és aztán ez valamiért, azt nem tudom sajnos megmondani, hogy miért, de ez 2 évvel ezelőtt így kinyílt ez a szelence, és előjött belőle ez a szellem.
Ez a szellem, ez benne volt a tűzoltóban, de nem csinált semmi különöset, őt üldözte, ugye? Őneki volt egy rossz érzése. Na most a te Jimmy Jaguarod ellenben üldöz embereket, bele mászik a testükbe, ő lesz egy démon, a démon, és a maga módján igazságot szolgáltat.
Igen.
Én ezt ennek találtam, hogy ha az igazságszolgáltatás bizonyos helyzetekben nem működik, akkor máshogy kell érvényt szerezni.
Ez így van szerintem. Akkor, amikor a bosszú képbe kerül. Most úgy értem, hogy a büntetőjogilag látható bosszú, az önbíráskodás megjelenik, az mindig az igazságszolgáltatásnak a deficitje szerintem. Tehát akkor valami nem sikerül az igazságszolgáltatásban, és akkor valaki ezért valamit megbosszul, ugyanakkor már ő lesz a bűnelkövető. És ez szerintem egy nagyon-nagyon érdekes dolog, főleg akkor, hogyha a társadalom nagy része úgy gondolja, hogy amúgy az az ember meg érdemelte a felelősségre vonást, de az igazságszolgáltatás mégse volt képes arra, hogy őt felelősségre vonja. És az egyik ügy, ami a Jimmy Jaguar című filmben szerepel, az a Radovan Karadzsicsnak az ügye, aki egy szerb tömeggyilkos volt, és ő a délszláv válság háború után egyszerűen eltűnt, és szakállat növesztett, és egy természetgyógyászként bújkált, egy olyan természetgyógyászként, aki egyébként Ausztriában is részt vett természetgyógyász kongresszusokon, áll ruhába és egy hamis identitás alatt élt, és akkor ez engem például nagyon megikletett. Az egyik téma, amiről a Jim Jaguar szól, az az, hogy egy Magyarországon rejtőzködő szerb háborús bűnöst a démon egyszerűen megtalál, és az igazságszolgáltatás kezére adja.
Ebben az esetben a démon két személyben lakozik, ők maguk elkövetik azt a bűncselekményt, vizsgálattárgya is lesz ez a bűncselekmény, akkor most tulajdonképpen hogy is történt ez? Mi az, hogy démon hajtja végre a cselekményt, mert akkor tulajdonképpen ezzel hárítod a felelősséget, hát hiszen nem én voltam, belém bújt a démon. És elkezdődik egy nyomozás. És ugye az az érdekes, és innentől kezdve már is elég misztikus eddig is, de innentől kezdve átterelődik tényleg a misztikum irányába a történet, hogy mindenkit kell szépen folyamatosan fogjul ejteni a démon. És nagyon nehezen jövünk rá, én legalábbis egészen a film végéig nem jöttem rá, hogy igazából valóságosan a te világodban ennek a démonnak tényleg mi a szerepe.
Hát igen, hogyha egy természet feletti erő manifesztálódik, és elkezd mozgatni embereket, akkor azt nem tudjuk, hogy ott mi történik. Éppként szerintem a hit ilyen, hogy amikor Istenben hiszel, és elkezd kialakulni egy szekta, vagy egy vallási csoport, ott nincs konkrét tan, ott még nincs az, hogy tudjuk, hogy mit akarunk csinálni, csak érzünk valamit mindannyian, és akkor ez így formálódik. És a Jim Jaguarban is ez volt, hogy egy szerb háborús bűnös bujkál az Alföldön. Ő egy hamis identitással él itt, és most meghúzza magát, meg csendben él. De akkor meg háborús bűnöket követette, hogyha nem lenne más mód arra, hogy ezt az embert börtönbe juttassuk, akkor biztos engem nagyon zavarna, hogy ott van, és valamit csinálni akarnék. És akkor ezzel mondok, hogy valakinek most már valamit csinálnia kell. És akkor manifesztálódott egy szellem. És hát a film ennek a fajta spirituális indítatásnak a nyomába szegődik. Én úgy gondolom, hogy élünk egy társadalomban, és ez nem is feltétlenül kell csak Magyarországon lenni, most egész Európában ez van, hogy háborúban, az orosz-ukrán háború, akkor közben megy Izraelbe a háború, és akkor közben most jöttünk ki a Covid-ból. Tehát valahogy az az érzés, hogy valakinek valamit csinálnia kell már, hogy megtörténjenek a változások, az nagyon erős, és az előhív ilyen mindenféle erőket szerintem. És itt most nem valami lila, ködös dologra, vagy misztikus dologra gondolok, hanem ez manifesztálódhat akár egy politikai pártban, vagy egy új vallásban, hogy valamit az emberek csinálni akarnak, hogy megváltozzanak a dolgok, hogy ezeket a mindannyiunkat bizonytalanságban tartó erőkkel valami történjen.
Visszatérve a Jim Jaguarhoz, semmiképpen nem spoilerezném, de azért az fontos elmondani, hogy azért nem annyira elvarázsolt ez a történet. Vesz egy olyan fordulatot a végén, amikor abszolút értelmezhetővé válik, hogy miért volt neked fontos elkészíteni ezt a filmet.
Ezt nem tudjuk elárulni, de ami fontos, valamiről szól ez a jelenet, nem mondhatjuk el, és ezt a jelenetet 3 hónappal azelőtt írtam meg, mielőtt a valóságban megtörtént az az ügy, amire reflektál, ami hátborzongató volt. Mint hogyha valamilyen módon, hát most úgy tűnik, hogy előre megláttunk valamit, ami aztán később megtörtént, de ez annyira így volt, hogy újra akartuk forgatni. Tehát én Gulyás Marcinak, aki valamilyen módon kapcsolódik ez az ügyhöz, ezt majd meg lehet nézni a filmben. Én elküldtem neki a leforgatott jelenetet, hogy nézd, mi ezt egyébként leforgattuk már 3 hónapja, és egyébként azon gondolkodunk, hogy mit csináljunk ezzel, mert teljesen más úgy megnézni ezt a filmet, hogy ez valóban megtörtént, vagy mint a mi esetünkben, amikor még nem történt meg, és mi már leforgattuk. És akkor végül én úgy döntöttem, és ezért én nem fogom megváltoztatni. Tehát ezt benne hagyom, és akkor benne lesz ez az érdekesség, hogy előtte írtam meg, és leforgattuk, és aztán az élet pedig megcsinálta ezt a dolgot. Soha nem fogjuk megérteni, hogy ez hogy történt, ez lett.
Fligau Bence filmrendezővel legújabb filmjéről, a Jimmy Jaguarról beszélgettünk, de a holnapi kávéházban érintjük egyéb filmjeit is, és sajátos alkotói világához is közelebb kerülhetünk. Tartsanak tehát velünk szeptember 27-én 16 óra 5 perckor a Kávéházban.
Végtelen az út, utazó, víz könyörtelenül vonató. Így hát a világ, pár arc, pár édes emlék, pár édes csúk csupán, mi az százezer kötél lelkemet, vissza-vissza húz szüntelen, s ha elmarad egy állomás, vissza sem nézek, attól sem félek már, hogy a füst a szemembe száll. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. Életemen át utazó, míg megmarad a hó, hajam. Majd egy állomás, a peronra lépek, a szemafor zöldre vár, de az íjegyem már lejárt. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. Oh, oh, oh. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. Oh,
szeptember 26-a és 28-a között a világ figyelme Magyarországra és Bartókra irányul. A Concerto Budapest új évadát háromnapos Bartók ünneppel nyitja, amelyet a vezető klasszikus zenei csatornák főműsoridőben sugároznak a szerző halálának 80. évfordulóján, Bartók Festival, Bartók for Europe címmel. A fesztivál valamennyi koncertjét élőben közvetíti az amerikai The Violin Channel, a legnagyobb eléréssel rendelkező klasszikus zenei online magazin. Két esti koncertjét pedig műsorára tűzi a 190 országban elérhető Medici TV, és 5 éven át műsorán tartja a legjelentősebb zenei intézményekkel együttműködő 80 millió előfizetővel rendelkező Mezzo TV. A nyitónapon szeptember 26-án a Budapest Music Centerben Bartók kamaraművei kerülnek fókuszba. A szerző három mesterműve, a második hegedű zongora szonáta, a kontrasztok és az elementáris erejű ötödik vonós négyes szólal meg Beresz Mihály, Keller András, Klenyán Csaba és a Keller kvartett előadásában. Szeptember 27-én a fesztivál a Zeneakadémián folytatódik, ahol négy koncerten felcsendül Bartók összes versenyműve a hazai élvonalbeli Bartók előadók prezentálásában. Olyan művészek lépnek színpadra, mint Balázs János, Baráti Kristóf, Beresz Mihály, Kelemen Barnabás, Perényi Miklós, Ránki Fülöp és Szűcs Máté. A vokális repertoárból kiemelkedik a ritkán hallható Falun című kórusmű az Angelika leánykar előadásában, valamint a Kék szakálú herceg vára, amelyben Sebestyén Miklós és Horthy Lilla alakítják a főszerepeket. Most fordul elő először Magyarországon, hogy Bartók Béla összes versenyműve elhangzik két nap alatt, kiemelkedő Bartók előadó közreműködésével. Ezek a művek végig kísérik valamennyi alkotói korszakát, így egy teljes Bartók pályakép tárulhat elénk. Nyilatkozta Keller András, a Concerto Budapest Kossuth-díjas főzeneigazgatója, a fesztivál művészeti vezetője. A mai műsor végén szóljon Bartók muzsikája. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról